Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztény testvéreim, vasárnapi istentiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük, és dicsérjük Istent a 66. Zsoltárnak az első versével. A 66. Zsoltárnak az első versét énekeljük, amelyik így kezdődik: örvendj egész föld az Istennek. Különleges vasárnap van a gyülekezetünkben, imádkozunk a megkeresztelt gyermekekért. Az a kérésem, hogy még mielőtt a gyermekek a gyerekistentiszteletre mennének, mindenkit, akinek megkeresztelt, de még nem konfirmált gyermeke van, hogy jöjjenek ide ki a szokás szerint egy imádság és egy áldás erejéig. Jó, gyere csak, gyere, így. Jó. Sikerült megérkezni mindenkinek? Mindenkit szeretettel köszöntünk. Ez a mai nap egy imádságról és egy áldásról fog szólni. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, csodálatos ajándékokat tudsz nekünk adni. Köszönjük, hogy vannak gyermekeink. Köszönjük, hogy megajándékoztál bennünket velük. Köszönjük, hogy ránk biztad őket. De köszönjük azt is, Urunk, hogy ebben nem hagytál magunkra bennünket. Köszönjük, hogy a Te szent lelkednek a jelenlétét ígéred minden időben. Köszönjük, hogy valóban úgy hangzik az ígéretet, hogy minden napon velünk vagy a világ végezetéig. És mi, akik hiszünk benned, mi, akik követni akarunk téged, mi, akik keressük az életünkben a Te dicsőségedre való élés lehetőségét, olyan jó, hogy ezt meg is tudjuk tapasztalni, hogy nem hagysz magunkra. Köszönjük, hogy ott vagy velünk a nehéz időkben, betegségekben, félelmekben és aggodalmakban, feszültségekben. Köszönjük, hogy Te a békesség Istene vagy, és a Te békességedet kérhetjük tőled minden időben. Adj nekünk erőt, hogy tudjuk nevelni a gyermekeinket, és tudjunk gondoskodni róluk minden tekintetben. Adj nekünk lehetőséget, hogy rendelkezzünk azokkal az anyagiakkal, amire ehhez szükség van. De add nekünk a Te szent lelkednek az erejét is, hogy kitartóan tudjunk példát mutatni a gyermekeinknek. Urunk, köszönjük, hogy velük együtt dicsőíthetünk Téged, és velük együtt hívhatunk segítségül. Olyan nagy áldás ez a közösség, amelyben a Te néped az otthonokban is, és a gyülekezet közösségében is együtt tud lenni. Uram, kérlek, hogy áldásoddal, szereteteddel hordozd a megkeresztelt gyermekeket, adj erőt a szülőknek és a keresztszülőknek, bátorságot, kitartást, hogy rólad bizonyságot tegyenek. És minket pedig, gyülekezetet, áld meg azzal az elhívással és azzal a bátorítással, hogy tudjunk kitartóan imádkozni azokért, akik a Te utadat járják, akik Téged akarnak követni, akiket Te hívtál el, és akik a mi népünknek a tagjai. Kérünk, hogy kegyelmeddel így őrizd meg Jézus Krisztusért mindnyájunkat. Amen. áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon békességet néked. Amen. Kedves testvérek, hát az énekkel fogjuk folytatni, és az éneknek a végén, illetve már az éneknek akár a kezdetén is, ez a 161. dicséret a gyermekisten tiszteletre lehet menni. Kezdjük akkor ezzel, 161. dicséret. A 161-es dicséretet fogjuk énekelni, mi akik itt maradunk. Síes keresztjén lelki jót hallani. Református hitvallásunknak, heidelbergi KT-nak mai úrnapjára eső kérdésfeleleteit hallgassuk meg.
46. kérdés. Hogyan érted azt, hogy felment a mennybe? Úgy, hogy Krisztus tanítványai szemellátára emelkedett fel a földről a mennybe, és a mi avunkra van ott, míg ismét eljön ítélni élőket és holtakat. 47. kérdés. Eszerint nincs velünk Krisztus a világ végezeteig, amint ezt nekünk megígérte? Krisztus valóságos ember és valóságos Isten. Emberi természete szerint nincs többé a földön, de istenségével, felségével, kegyelmével és szent lelkével soha nincs távol tőlünk. 48. kérdés. Nem válik el így módon egymástól Krisztus két természete, ha az emberi természet nincs mindenütt ott, ahol az Isten is ott van? Semmiképpen nem. Mert az isteni természet felfoghatatlan, és mindenütt jelen van. Ebből szükségszerűen következik, hogy a magára vett emberi természeten kívül is, de abban magában is benne van, és azzal személy szerint egyesülve marad. 49. kérdés. Mit használ nekünk Krisztus mennybe menetele? Először, hogy ő a mennyben, Atya színe előtt értünk, könyörög. Másodszor, hogy a mi testünk ő vele már a mennyben van, és ez biztos záloga annak, hogy ő, mint a mi fejünk, minket tagjait is fölemel magához. Harmadszor, hogy ő viszontzálogul az ő lelkét küldi le nekünk, akinek ereje által nem a földieket keressük, hanem az odafent valókat, ahol Krisztus ül Istennek jobbján.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg Istennek igéjét, ahogyan szól hozzánk a Márk szerinti evangélium 3. részéből, a 13. verssel kezdődően a 21. versig. Azután felment a hegyre, és magához hívta, akiket akart. Ők pedig oda mentek hozzá. 12-t pedig, akiket apostoloknak is nevezett, kiválasztott arra, hogy vele legyenek, és azután elküldje őket, hogy hirdessék az igét, és hogy a tőle kapott hatalommal kiűzzék az ördögöket. Kiválasztotta tehát a 12-t, Simont, akinek a Péter nevet adta, Jakabot, Zebedeus fiát és Jánost, Jakab testvérét, akiknek a Boanérgesz nevet adta, ami azt jelenti mennydörgés fiai. Továbbá Andrást és Fülöpöt, Bertalant és Mátét, Tamást és Jakabot, Alfeus fiát, Taddeust és Simont, a Kananeust és Judás Iskáriótest, aki el is árulta őt. Azután hazament, és ismét összegyűlt a sokaság, úgyhogy ők még enni sem tudtak emiatt. Amikor ezt meghallották a rokonai, oda mentek, hogy megfogják őt, mivel azt mondták, megzavarodott. Hallottuk Isten igéjét, válaszoljunk imádságban az ő megszólítására. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk a Jézus Krisztus által, a te kegyelmedből megismerhettünk téged, a te neved, kijelentésedet, dicsőségedet és nagyságodat. Köszönjük, hogy te választottál ki bennünket arra, hogy téged kövessünk, hozzád tartozzunk, és a te dicsőségedre éljünk. Mennyei édesatyánk, a te kegyelmedből állhatunk a mai napon is előtted, és a te szeretetednek a jele, hogy így megtartottál bennünket erre a napra. Megvalljuk előtted, Urunk Istenünk, hogy ez a nagy szeretet, ami megjelent a mi számunkra, nem mindig indított bennünket arra, hogy hálás szívvel éljünk, hogy téged engedelmesen kövessünk, hogy embertársaink felé is ezzel a szeretettel forduljunk. Sokszor voltunk olyanok, akik megátalkodtunk abban, és megragaszkodtunk ahhoz, hogy nem a te neved és nem a te neved dicsőségére éljünk. Urunk, kérünk téged, hogy bocsásd meg a vétkeinket, hűtlenségeinket, és a te kegyelmeddel őrizd meg minket. Köszönjük, hogy valóban az evangélium örömhír az életünk számára, amelyet megérthetünk, elfogadhatunk, és amelyben téged követhetünk. Jézus Krisztusért kérünk, hogy áld meg az Isten tiszteletünket, Atyánk. Amen. Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve a 42. Zsoltárnak az első versét énekeljük. A 42. Zsoltárnak az első verse így kezdődik, mint a szép híves patakra.
Thank you. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a felolvasott igeszakaszban, Márk evangéliumának a harmadik részében, amelyből most egy verset, a 14. verset olvasok újra, 12-t pedig, akiket apostoloknak is nevezett, kiválasztott arra, hogy vele legyenek, és azután elküldje őket, hogy hirdessék az igét. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban! Egy bepillantást nyerünk Jézus életének abba a szakaszába, amikor kiválasztja a tanítványokat. Kiválasztja azokat, akiket hív, hogy vele legyenek, akiket elhív, hogy az övéi legyenek, és külön is kiderül, hogy van 12, akiket apostoloknak nevez, akiket kiválaszt erre a feladatra, hogy hirdessék az igét, illetve hogy a tőle kapott hatalommal kiűzzék az ördögöt. Hogyan vagyunk Istennek a gyermekei? Hogyan találkozunk vele? Hát van egy nagyon hagyományos mód, ami egy kicsit talán ezt a részt elhomályosítja. Ez a hagyományos mód, ami végül is a magyar történelemben és a mi történelmünkben is megvolt, azt, hogy megszülettünk, a szüleink úgy döntöttek, akik keresztjének voltak, hogy nekünk is az lenne a jó, hogyha keresztjének lennénk, ezért megkereszteltek. Mondjuk a nagyszüleim korában ez még teljesen normális volt, és hát ott is el lehet mondani, hogy nem véletlenül vagyunk Isten gyermekei, de hát ez volt a rend. Aztán utána ez lassan elkezdett kikopni, sok oka van, most nem akarom részletezni, elvilágiasodásnak is lehet nevezni, meg elvilágiasításnak is, ugye, mert voltak azért erők, amik ezen munkálkodtak, de elkezdett kikopni, és egyre kevesebben, vagy egyre többen voltak olyanok, akik úgy gondolták, hogy ezt így folytatni kell. Jézus korában azonban sokkal inkább másképp történt az ő követőinek a kiválasztása, hiszen ott még nem voltak olyanok, akik Jézus követői lettek volna, hiszen egy első generációs keresztjének, így lehetne mondani, első generációs keresztjénekből állt a közösség, de nem szabályos, amit mondtam, mert Jézus követőit, amikor éppen ott voltak a tanítványok, nem hívták keresztjéneknek, ez egy későbbi történet, ugye ez majd Pál apostol történetében derül ki, néhány évvel később Antiókiában kezdik el keresztjéneknek nevezni, ami nem is Izraelben van, tehát Antiókiában kezdik el keresztjéneknek nevezni a Jézus követőit, Krisztuséinak nevezni, aztán ez rajtunk is ragadt ez az elnevezés, és azóta is Krisztusé vagyunk az elnevezésben is. Itt tanítványokról van szó, akiknek nincs előzménye. Ezekben a tanítványokban azonban van valami közös, mégpedig az, hogy mindannyian zsidók. Mindannyian zsidók, és Jézusnak a tanítványai, és akik körülötte vannak, akik követik őt, azok mindannyian zsidók. Mindannyian ugyanabból a népből származnak, ahonnan Jézus is, abból a népből, amelyikhez az Úristen elküldte a messiást, a megígért messiást, a megígért megváltót, a megígért szabadítót, és ebben mindannyian közösek. A tanítványok azok, akik ott vannak Jézus körül, akik figyelnek rá, akik hallgatnak rá, és ezek közül történik a kiválasztás. Ezek közül történik a kiválasztás, hogy kik legyenek azok, akik hozzátartoznak. Azért azt is látjuk, hogy az a kiválasztás, ennek van valami előzménye, bár erről most így nincsen külön szó, kiderül, hogy Jézus fölmegy a hegyre, tehát kívül vannak a településeken, magához hívta, akiket akart, ők pedig oda mentek hozzá. Tehát amikor magához hívta, akiket akart, nyilván azokat hívta magához, akik egyébként is körülötte vannak. Van valami előzménye ennek a megszólításnak. Van valami előzménye, valamilyen formában ezek az emberek érdeklődtek valami miatt a Jézus felől, akarták hallani őt, talán az vonzotta őket, hogy történtek csodák, gyógyulások történtek, de ott voltak Jézus körül. Tehát nem arról van szó itt ebben az esetben, mint ahogy Pál apostol esetében, bár ő is ott volt Jézus körül, de egészen máshogy volt ott Jézus körül, ő mint ellenség volt ott, de ugye Isten ott is meg tudta mutatni a hatalmát. Ezek az emberek Jézusra figyelő emberek voltak. Magához hívta, akiket akart. És nekem itt egy nagyon fontos dolog, hogy akiket akart. Hogy ezt ő eldöntötte. Nem azt mondja, hogy mindenkit magához hívott. Van ilyen is, amikor mindenkit magához hív, van egy ilyen hívás, hogy jöjjetek mindnyájan, akik megvagytok fáradva. Jöjjetek mindnyájan, akik megvagytok terhelve. És én megnyugvást adok nektek. Tehát ilyen is van, ilyen hívás is van. De ez a hívás, itt most a kiválasztás, a személyes kiválasztás az, ami megtörténik. Tehát ott van a hívás, hogy aki akarja követni az Urat, az jöjjön és adjon választ erre a meghívásra, de itt egy személyes kiválasztás van, és a személyes kiválasztás egy Istennel való személyes kapcsolatra vonatkozik, a Jézussal való személyes kapcsolatra. Ugye tudjuk, hogy nem csak a 12 volt, hanem van 70-es kör, 100-as kör, tehát hogy sokan voltak, viszonylag sokan voltak Jézus körül, tehát nem csak azok, akiknek a neveit ismerjük, hanem azok is, akiknek nem ismerjük, nem az volt a fő cél, hogy mindenkinek a nevét ebbe a könyvbe feljegyezzék, elég, hogyha abban a másik könyvbe, ami a mennyben van vezetve, oda fel van írva a nevünk, az bőven elég, hogyha ott van a mi nevünk, de a történetben ugye az apostolok különleges szerepet kapnak, hiszen ott lesznek majd a mennybe menetelkor, ők kapják külön a parancsot, ők kapják, illetve hát akár mások is lehettek, de ők meg vannak nevezve arra, hogy ezt a feladatot nekik kell végezniük, és számon is vannak tartva. Tehát Jézus döntése az, hogy magához hívta, akit akart. Persze mi emberek vagyunk, és akkor elkezdünk ezen gondolkodni, hogy és mi van azzal, akit nem akart? Mi van azzal, akit nem hívott magához? Olyan Istenünk van, aki úgy tesz, ahogy ő jónak látja. Olyan Istenünk van, aki úgy dönt, ahogy ő jónak látja. Persze mi gondolhatunk erről bármit, ez nem változtat ezen a helyzeten. Ez nem változtat azon, hogy ő egy szuverén úr, és véghez viszi a döntéseit. Én mindig egy másik oldalról szeretem ezt megközelíteni, mert ezzel nem jutunk sehová, hogyha elkezdjük számon kérni az Istent, hogy de miért így, de miért úgy. Azért, mert úgy látta jónak. Azért, mert ő Isten. A másik oldal az, hogy micsoda dolog az, milyen nagy dolog, hogy úgy látta jónak, hogy engem akart magához hívni. Hogy számomra ez a különleges. Kedves testvérek, mennyien vannak ebben a világon, akik hallanak arról, hogy van Isten, de nem értik, nem tudják. Vannak olyanok, akik még ennek hangot is adnak, vannak olyanok, akik szervezetet hoznak létre, hogy másokat lebeszéljenek arról, hogy higgyenek az Úrban. Tehát vannak ilyen mindenféle csoportok ebben a tekintetben, és vannak a kiválasztottak, akik viszont értik az Istennek a szavát, akik tudják, hogy ez micsoda kegyelem, akiknek az üzenet, az evangélium, az örömhír, hogy az Isten szeretete igaz az én életemre, igaz a ti életetekre is. Magához hívta, akiket akart. Ez nem valami véletlenszerű történet. Ez nem valami olyan dolog, hogy hát ki tudja, ha pont ott voltam akkor, amikor pont megszólított az Úr, pont véletlenül kaptam egy megszólítást. Azért végig gondoljuk az életünket, nem véletlen, hogy itt vagyunk. Ezt úgy, nem csak úgy értem, hogy persze nyilván Isten döntése, akarata, de azért vannak előzmények. Mármint, hogy itt vagyunk, ezt tudom, hogy mindenki eljött ide, másképp nem került volna ide, de hogy itt vagyunk az Úr körül, hogy ez nem véletlen. Hiszen valami történt, Isten munkálkodott már korábban is. Talán megkereszteltek a szüleink, talán templomba vittek, talán vannak olyan őseink, akik emlékeztettek a életükkel arra, hogy mi Isten gyermekei vagyunk, hogy van ez a kegyelem. Lehet, hogy pont az lett igaz az életünkben, amit olvasunk a 10 parancsolatban, hogy az Isten megáldja ezer íziglen azokat, akik ők szeretik. Ugye ez az ezer íziglen az utódaikban is. Milyen csodálatos dolog, hogy mi az elődeink nyomán is áldást kapunk. Azoknak a nyomán, akik előttünk jártak. És hogyha nem jártak előttünk olyanok, akik a saját életükkel jártak előttünk, hát akkor jártak előttünk mások, hitben testvéreink. Jártak előttünk olyanok, akik a hitben szüleink vagy a nagyszüleink, mert megtartották az Istennek a kegyelmét, és megtartották mindazt, amit kaptak. Micsoda nagy dolog, hogy mi ennek a közösségnek a tagjai lehetünk. Hogy volt egy pont az életünkben, lehet, hogy több pont is, de ott volt az, hogy az Isten megszólított, elhívott, és magáénak ismert, és mi örömmel erre választ adhattunk. Magához hívta, akiket akart. Isten kiválasztó szeretetének az eredménye az, hogy mi Isten gyermekei vagyunk, az ő döntése. És ők pedig oda mentek hozzá. Ez egy nagyon nehéz kérdés, így összességében, hogy akkor ki is dönti el? Hát akit nem hívnak, az hogy menjen? Akit pedig hívnak, az megye. Ők oda mentek hozzá, van egy emberi válasz, hitben való elfogadás, és erre buzdít bennünket az Isten ugyanakkor, hogy akiket megszólít, azok mondjanak igent. Buzdít bennünket, hogy ismerjük fel az ő kegyelmét az életünkben. Jézus ott volt, ismerték a tanítását, sok mindent hallottak tőle, és ő kiválasztott olyanokat, akiket ő jónak látott. Nem tudjuk, hogy mi alapján. Hát az Isten nem azt nézi, amit az ember néz. Ugye ismerjük azt a történetet, amikor Sámuelnek az a dolga, hogy kiválassza Dávidot, illetve hát ugye ő még nem tudja, hogy Dávidot fogja kiválasztani, de Saulnak az utódját kiválasztja, és akkor jönnek Isainak a Daliás fiai egymás után, és hát azt mondja, hogy fú, milyen jó király lenne, ez is milyen jó király lenne. Nem ez, nem ezt választottam. Mert az ember, mondja Isten Sámuelnek, azt nézi, ami a szem előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Nem tudjuk, hogy mi az ő kiválasztásának az oka. A kegyelmi kiválasztásról beszélünk, mert nem azt látjuk, hogy a jókat választja ki feltétlenül, akiket mi jónak gondolunk. Hát gondoljunk bele, ott van Ézsau meg Jákobnak a története. Hát kit választott ki? Jákobot. Meg lehet Jákobot dicsérni? Hát, nem tudom, hogy Jákobot ott az elején lehetne dicsérni azzal, hogy a testvérétől megszerzi csellel, átveréssel, a saját apját átverve az első szülöttségi áldást. Hát ez nem olyan dicséretre méltó, nem? Tehát azért, ebbe azért, de mégis Jákobot szerettem. Őt választotta ki az Úr. Őt szerette. Az ő döntése egy kicsit. Nem baj, ha itt tekintünk magunkra is, hogy ez nem egy olyan kiválasztás, amiben Isten elismeri a mi küzdelmeinket, a jóságunkat, hanem ez egy olyan kiválasztás, hogy az ő döntése. Ő így látta jónak. Így látta jónak, hogy az övéi legyünk, és persze lehet, hogy mi sokat küzdünk ez ellen, hogy hát Uram, nem biztos, hogy én vagyok a jó, ugye maga Péter is, amikor neki van egy külön elhívása ott a történet legelején, hogy emberhalász lesz, tehát ott az ő Jézus követőinek hívja el, amikor játszódik ez a történet, hogy nem fognak egész éjszaka semmit, aztán kimennek a mélyre, Jézus szavára, és olyan sok mindent fognak, hogy majdnem elsüllyed a hajó, és hívni kell egy másik hajót, illetve közben meghallgatta Jézusnak a tanítását, mert ugye Jézus az ő hajóját használta fel, és akkor Péter azt mondja elsőre, hogy Uram, menj el tőlem, bűnös ember vagyok. Tehát nem arról van szó, hogy Péter felismerte ebben a helyzetben, hogy én vagyok a legalkalmasabb arra, hogy téged képviseljenek. Amikor meghallgatta, hogy Jézus szerint hogy kéne az Úristent követni, amikor meglátta, hogy neki milyen hatalma van, azt mondta, hát nekünk sok közünk nincs egymáshoz, mert te vagy egy tökéletes, és én meg bűnös ember vagyok, menj el tőlem. De a csoda éppen az, hogy Péternek azt mondja az Úr Jézus, hogy kövess engem, emberhalász leszel. Nem érdekes, nem ez érdekli. Ő mást lát, másképp dönt. És ez a másképp döntés igaz a mi életünkre is. Ez az igaz a mi életünkre, hogy ő úgy döntött, hogy az övéi lehetünk, és követhetjük őt. A kegyelem, hogy megérthetjük, és a kegyelem, hogy követhetjük őt. De valami módon döntésre is kell jutni ebben. Olyanok vagyunk, akik kezdjük elodázni, vagy szeretjük elodázni ezt a döntést. Szeretjük halogatni, hogy hát igen, jó, hogy Isten kiválasztott, de azért végül is én már rendben vagyok, nincsen szükség többről. Itt azért arról van szó, hogy akiket kiválasztott, azoknak vele kell lenni, vele vannak, arra választottak, meg el is küldi őket, meg feladatot is ad nekünk. Ez meg kicsit veszélyes. Tehát, hogy kiválasztott az üdvösségre, az úgy jól hangzik. De hogy ezt folytatni is kell, valamivel megbíz bennünket, nem biztos, hogy mindig olyan, amit szívesen hallunk. Szóval igazából mindenképpen ott van a mi válaszunk. Hogyan tudunk válaszolni? Van-e válaszunk? Sokszor halogatjuk ezt, mert túl nagy dolognak látszik. És ez igaz is, ez hatalmas dolog. Ez még a tanítványoknak is a Szentlélekre volt szüksége. De a tanítványok, akik mindent láttak, akik mindent megtapasztaltak, találkoztak a feltámadott Jézussal. Mit csinálnak Jézus mennybe menetele után? Rövidesen majd jön az Isten tisztelet, ahol meg végig gondoljuk, hogy hogy is van Jézus mennybe menetele, tehát még az arrébb van, egy csütörtöki napon lesz. Mit csinálnak a tanítványok? Nem tudom, emlékszik-e valaki. Örülnek, és ugye azt a feladatot kapják, hogy tanúk legyenek, meg tegyetek tanítványokkal, örömmel elindulnak, de hogy nem. Ott Jeruzsálembe üldögélnek, egyébként ez nem önmaguktól teszik, de ott üldögélnek, és félnek a zsidóktól, és félnek, hogy ugye Jézust elfogták, megölték, mi vár rájuk? Most mit csináljanak? Tehát nem arról van szó, hogy ők maguktól képesek erre. A Szentlélek, amikor kitöltetik, amikor betöltekeznek Szentlélekkel, na akkor nincs megállás. Akkor minden megváltozik, minden átértékelődik. Ez egy veszélyes dolog, ez a Szentlélek egyébként, mondom, mert esetleg olyanokat is fogunk tenni, amit nem is gondolnánk. Bizonyságot teszünk az Úr Jézusról, mások előtt. Lehet, hogy el fogjuk mondani, hogy hogyan szólított meg bennünket az Isten, hogyan hívott el és hogyan váltott meg, amit most esetleg nem tennénk mások előtt, mert attól félünk, hogy kinevetnek, nevetségesnek tartanak. Szóval olyan dolgokról kéne beszélni, kedves testvérek, amit a világ nem ért meg. Hogy eljött a megváltó, az, hogy van Isten, hát sokan ezt se érték meg, de mindegy, ez a legkisebb. Meg azt, hogy ő nem csak meghalt értünk, hanem fel is támadott értünk, meg hogy felment a mennybe, ez a világ számára már a mese kategória nagyjából. Erről mi merünk bizonyságot tenni? Jobb, ha hallgatunk, nem? Jobb, ha csendben vagyunk. Majd, hogyha valaki nagyon érdeklődik, akkor neki. Mi ezt felmerjük vállalni? Mi felmerjük vállalni ezt a Jézust, akivel így elbántak, le tudták győzni? Mi felmerjük vállalni azt a Jézust, aki értünk meghalt, és bennünket felvállalt? Felmerjük vállalni az egész világ előtt? Végül is erre kéri a tanítványokat, hogy, mert ez lesz a feladat. Ugye a tanítványoknak az a feladata a későbbiekben, hogy ki arra választja ki őket, hogy vele legyenek, és azután elküldje őket, és hirdessék az igét. Tehát nem az a tanítványok feladata csak, hogy jó nekünk itt lennünk, ugye mondja, azt hiszem Péter mondja a megdicsőülés hegyén, jó nekünk itt lennünk, hát csináljunk sátrat egyet, megvan az, jó, ne menjünk sehová, ne bolygassuk tovább ezt a történetet. Nem erről szól, el akarja küldeni. Azokat, akiket kiválaszt, azokat küldeni akarja, és azoknak feladatot ad, mégpedig azt, hogy hirdessék az igét. Végül is a tanítványoknak az a dolga a későbbiekben, hogy Jézusról tegyenek bizonyságot. Erről szól a kereszténység története, és ebben ugye vannak, és ezt ne hallgassuk el, különböző feladatok. Tehát nem arról van szó, hogy mindenkinek pálapostollá kell lenni, én így gondolom, de azért van, akinek azzá is kell lenni, pálapostolnak például, és még sokan mások, akiket az Isten erre hív el, de valójában mindenkinek ez a feladata, hogy bizonyságot tegyen Jézus Krisztusról. Amikor a konfirmandusokkal beszélünk erről, mindig meg szoktam kérdezni, hogy mit gondolnak, hogy ez a kiküldés, tegyetek tanítványokká minden népeket, kire vonatkozik. És akkor néznek rám, kire is vonatkozhat. Ugye, ugye mondhatnánk, hogy a pápára, ugye most ez pont aktuális, szokták is néha, a papokra, püspökökre, papokra, úgy néznek rám, hogy biztos-e jót mondanak, és akkor utána, hát van, akinek eszébe jut, hogy lehet, hogy ránk is vonatkozik, de ezt úgy nem biztos, hogy magunkra szoktuk értelmezni. És azt gondolom, hogy igazából nem is mindig értjük ezt egészen. Nem is mindig értjük ezt jól. Azt akarja, hogy Jézus, hogy vele legyenek. Persze nyilván itt az történik, hogy azok, akiket kiválaszt, azok ott vannak vele 3 éven keresztül, és követik őt, és figyelnek rá. De nekünk is, bennünket is arra hív el mindenek előtt, hogy vele legyünk. Nem lehetünk Isten gyermekei anélkül, hogy nem vagyunk vele. És hogy vele legyünk az imádságban, az igeolvasásban, az ő dicsőítésében, a keresztény közösségben, vele, így is vele kell lennünk. Nincsen olyan, hogy ez külön lenne. Azt mondtam, hogy ez egy személyes elhívás. Nagyon különleges a mi hitünk, kedves testvérek. Sokszor próbálják egymással kijátszani. Azt mondják, hogy más a vallás, más a hit. Nem. Más az egyház, meg más a kereszténység. Nem. Ezt a kettőt nem lehet kijátszani. Az a különlegessége, hogy Isten mindenkivel személyes kapcsolatot akar teremteni, és mindenkivel személyes kapcsolatba akar lenni. Személyes a kiválasztás, személyes az elhívás, személyes az áldás, személyes az ígéret. De mindezt nem csak egyedül, hanem közösségben is éljük meg. Isten népet választ magának. Ugye itt arról volt szó, hogy az Anya Szentegyházba, Isten új szövetséges népébe fogadjuk be azokat a megbizatás szerint, akiket megkeresztelünk. Egy népnek a tagjai vagyunk. A vele léttel azt is jelenti, hogy együtt is vele vagyunk. Mert hogy nem úgy volt ez csupán, hogy Jézus együtt volt egy-egy emberrel, úgy külön-külön beosztotta, hogy hétfőn Péter, kedden Jakab, hanem mindegyikkel, egy közösségben is együtt volt. Ettől egyszerre van ez a személyes kapcsolat, és egyszerre van a közösség is. A kiválasztás pedig céllal történik. Először, hogy vele legyenek, aztán, hogy hirdessék az igét, és ezzel a hatalommal kiűzzék az ördögöket. Hát ez kemény feladat így együtt. Ugye a vele legyenek, ez talán még érthető. De hogy hirdessék az igét, azt gondolom, hogy ez itt azért szétválik. Mindannyiunknak az a dolga, hogy a hitünket valljuk meg ebben a világban. Nem csak az apostoli hitvallás szavaival alkalmanként, hanem úgy egyébként is, tegyünk bizonyságot arról, hogy kik vagyunk, hogy hová tartozunk. Ez szavakkal, tettekkel, még templomba járással is talán nem sértődnek meg a testvérek, ez is bizonyságtétel. Egyik kedves testvér mondta, hogy ő úgy szokta, hogy vasárnap jön a templomban, és ott, ahol lakik, a lakó közösségben néha megkérdezik, hogy itt hová megy vasárnap délelőtt. És azt mondja, neki ez egy bizonyságtétel, hogy elmondhatja, hogy megyek a templomba vasárnap délelőtt. Lehet, hogy ez kicsi, de vajon látnak a körülöttünk levő emberek bennünket vasárnap templomba menni? Nem miattuk megyünk, nehogy félreértsék a testvérek. De vajon elhiszik, hogy még ma is vannak keresztjének? Elhiszik, hogy vannak olyanok, akik képesek arra, hogy ezt a gyönyörű vasárnap délelőttöt arra fordítsák, hogy az Úristenre figyeljenek meg, hogy imádkozzanak, meg énekeljenek? Szerintem a legtöbb ember nem hiszi el. Nem hiszi el, hogy ilyenek vannak. És ha nem látnak bennünket, akkor azt gondolják, hogy ez biztos nem is fontos, nem? Tehát én ezt gondolnám. Hát amivel nem foglalkoznak, az nem is fontos. Tehát valahol az Istennel való létel, a bizonyságtétel, az részben szavak nélkül is történik. Meg szavakkal is, hogy nem tagadjuk le. És ad Isten azt gondolom olyan lehetőséget is. Persze ebben kell, hogy megerősödjünk, és kell, hogy tanuljunk is egy kicsit, hogy szavakkal is ki tudjuk fejezni, hogy mit hiszünk. Hogy erről merjünk bátran vallást tenni, ha úgy adódik. Ha olyan lehetőségünk van, hogy valaki előtt elmondhatjuk és megvallhatjuk a hitünket. De mit jelent az, hogy a tőle kapott hatalommal kiűzzék az ördögöket? Hát itt ez már nagyon ingoványos talaj. Több mindent is jelent. Először is a tanítványok valóban üztek ördögöket, valóban tisztátalan lelkeket is. Nem mindig sikerült, de nagyon sokszor megtörtént ugyanaz, amit Jézus meg tudott tenni. Ugyanakkor egyszerre engem inkább arra emlékeztet ebben a mai világban, hogy nem test és vér ellen van hadakozásunk. Hogy az a feladat, hogy ebben a nagy szellemi küzdelemben részt vegyünk, mégpedig úgy, hogy képviseljük az Úristennek az akaratát. Hogy jelen legyen az ő akarata, az ő igéje, az evangéliumnak az örömhíre ebben a világban. És akkor, hogyha mi ezt megmerjük tenni, hogyha mi ezt bátran tesszük, Isten megáldja, akkor az ördög el fog szaladni, mert nem mer szembeszállni az Isten akaratával. Mi az Isten erejével és az Isten kegyelmével hirdetjük ezt, éljük meg, és teszünk bizonyságot arról, hogy hozzá tartozunk, az övéi vagyunk. Igazából kicsit most úgy is érezhetjük, itt szeretném elmondani, hogy Jézus minket is hív magához, mert ő akart hívni, és mi pedig mehetünk hozzá. És hogyha mehetünk hozzá, lehetünk vele, és hogyha vele vagyunk, akkor megértjük, hogy mit jelent nekünk is az igét megélni, hirdetni, nem biztos, hogy prédikálni, és mit jelent az, hogy ebben a küzdelemben az ő népe tagjaiként együtt vagyunk. Néha így is mondják az énekeink, például fel, barátém, drága Jézus zászlaja alatt. Egy küzdelemként írják le. Ez a küzdelem nem mindig, hála Istennek, nem mindig olyan küzdelem, ami valódi kézi fegyverekkel zajlik, hanem a léleknek a fegyvereivel zajlik, azzal, amikor a bizonyságtétel, a dicsőítés és az Isten mellett való kiállás jelen van az életünkben. Igen, így hív el bennünket Jézus, hiszem, hogy mindannyiunkat kiválasztott, ebben a korban bennünket választott ki, mi vagyunk azok, akik vele kell legyünk, és a csodálatos ajándék, hogy lehetünk is. Ez a csodálatos ajándék. Adjon nekünk az Úristen a Szentlélek által bátorságot arra, hogy igen mondjunk, hogy kitartsunk erre a hívásra. És adjon nekünk olyan testvéreket, akik ott vannak mellettünk, és adjon minket másoknak, hogy lássák a mi hitünket és a kitartásunkat, hogy az Úr Jézusra tudjunk figyelni és tudjuk őt követni. Istennek népe vagyunk, most élő népe, akiket azzal bízott meg, hogy ez ő akaratát, az ő kegyelmét és az evangéliumot hirdessük. Nem könnyű dolog, egy kicsit hadd tekintsek ki így a végén, gondolkodtam, hogy felolvassam-e, ugye valójában nem tartozik a szakaszhoz, de a folytatása az, amikor hazamegy, sokasság gyűlik össze, és akkor meghallják a rokonai, és hát megpróbálják kimenteni ebből a sokasságból, azt mondják, megzavarodott. Tehát Jézust megpróbálják kimenteni ebből a sokaságból, és hát ez a módja, vagy ez az elképzelés, hogy így van. Azonban Jézus elmondja, tehát ragaszkodik a küldetéséhez, de látjuk, hogy amikor ennyire félteni kell Jézust, amikor ilyen módon próbálják visszafogni őt, akkor nagyon sokféle vélemény hangzik el róla. Tehát nem arról van szó, hogy Jézust veszélyben látták őt, hogy mindig mindenben úgy tűnt, hogy mindenki elfogadta azt, amit ő mondott. Milyenek vagyunk? Azok, akik elfogadjuk, vagy azok, akik elutasítjuk? Én remélem, hogy olyanok vagyunk mindannyian, olyanok leszünk, akik elfogadjuk Jézust, és követjük őt. Amen. Jöjjetek testvéreim, emeljük fel a mi szíveinket, és imádságban válaszoljunk Isten igéjére. Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy kegyelmesen rátekintettél az életünkre. Olyan jó tudni, hogy mindig velünk vagy, és mindig velünk akarsz járni. Köszönjük, hogy soha nem vagyunk egyedül. Megvalljuk előtted, hogy néha magányosnak érezzük magunkat akkor is, amikor emberek vannak körülöttünk. Olyan jó elcsendesedni előtted, őszintén kiönteni a szívünket, és megkapaszkodni a te kezedben, Úr Jézus. Megkapaszkodni az ígéreteidben, az igéidben, a kegyelmedben, az elhívásodban. Hiszük, hogy elhívtál bennünket az üdvösségre, elhívtál bennünket a követésedre, és elhívtál bennünket arra, hogy a hitünket veled, a te közeledben élhessük meg. Urunk, köszönjük az áldásaidat, amellyel megőrzöd az életünket. Köszönjük, hogy a mindennapjainkban ott tudsz lenni. Hálásak vagyunk, Urunk, hogy megszólítható Isten vagy, és hogy elmondhatjuk mindazt, ami a szívünket nyomja. Elmondhatjuk az aggodalmainkat, elmondhatjuk a félelmeinket, és akár sírva is, szomorúságban hozzád mehetünk. Köszönjük, hogy imádkozhatunk. Urunk, így imádkozunk ezen a vasárnapon a betegeinkért. Kérünk, hogy te légy az ő gyógyítójuk. Imádkozunk azokért a családokért, akik betegeket ápolnak. Imádkozunk a gyászolókért, különösen is azért a családért, aki most emlékezik elvesztett hozzátartozójára. Kérjük, hogy add nekik a te vigasztalásodat, és a te szereteteddel hordozd az ő gyászukat. Imádkozunk mindazokért, akik megfáradtak, akiknek felüdülésre és megerősödésre van szükségük a hitben. Kérünk téged a családokért, kérünk a házasságokért, emberi kapcsolatainkért. Urunk, olyan sokszor van, hogy szükségünk van arra, hogy te bátorítsál ezekben, te teremts békességet, te légy segítségül a mindennapjainkban. Imádkozunk azokért, akik kiszolgáltatottak, akik nehéz helyzetben vannak. Imádkozunk református egyházunkért, gyülekezetünkért, minden keresztény közösségért szerte a világon, hadd legyen a te áldásod a szolgálatunkon és a bizonyságtételünkön. Eléd hozzuk Urunk Istenünk, egyházunk, egyházaink, városunk, országunk vezetőit kérünk, hogy áld meg őket, és segítsd, hogy jó döntéseket hozzanak a közösségek érdekében. És imádkozunk, hogy ismerjenek meg téged, hogyha távol vannak tőled. Urunk, kérünk, hogy te teremts békét ebben a világban. Háborúságban csendesedjenek el a fegyverek, és az emberi szavak újra hallhatóak legyenek, hogy a gyűlölködés, a szörnyűségek véget érjenek, hadd kerekedjen felül a békesség és a békességre való törekvés. És imádkozunk azokért, akiket ez megviselt, akiket ez leginkább érintett, azokért, Urunk, akik elvesztették hozzátartozóikat ebben a háborúban, akik földönfutók lettek, akik otthonaikat vesztették, és különösen is hadd hozzuk eléd kárpátaljai magyar testvéreinknek sorsát és nehézségét. Légy kegyelmes Istenünk, egész nemzetünknek, egyházainknak, életünknek, hordozd a mi nehézségeinket, és adj békességet, Urunk. Jézus Krisztusért hallgass meg. Amen. Együtt is imádkozzunk, ahogyan az Úr Jézus tanított, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük az érkezett adományokat, egyház fenntartói hozzájárulást és más adományokat. Az elmúlt héten, pénteken Ravatal mellett álltunk meg, Gilice Gábor 76. évében elköltözött testvérünk szerettei számára hirdettük Isten vigasztalását. Most is imádkoztunk feleségéért, három fiáért, menyeiért, négy unokájáért és minden gyászolóért. Szeretettel hirdettem, hogy a ránk következő héten a szokásos gyülekezeti alkalmakat tartjuk meg. Ránk következő vasárnap, az édesanyák vasárnapja, az édesanyákért fogunk imádkozni a záróimádságban külön is. A szeretettel várom azokat, akik hálásak az édesanyjukért, és tudnak együtt hálát adni azokért, akiknek még meg lehet köszönni, és azokért, akiknek már csak az Úristennek lehet hálát adni. Szeretettel hirdetem az alkalmainkat, a májusi program elérhető a honlapon is, illetve a kijáratnál is. A 13-án szombaton gyülekezeti kirándulásra megyünk, 600 év magyar történelem ez a címe. Egy kicsit rátekintenénk a Mohácsi csata emlékművére, az Ónódi várra, elég kicsike egyébként, illetve nagyon a Boldogkő várajai vára, Boldogkői vára. Ez nagyon szépen fel lett újítva, aki 5 évnél régebben látta, annak mindenképpen megéri eljönni, annak is, aki korábban, de szereti a várakat. Illetve Monokon Kossuth szülőházát látogatnánk meg, és hát reméljük, hogy még egy-két hely belefér ebbe a kirándulásba. Szeretettel kérem a testvéreket, hogy akik terveznek jönni, mindenképpen jelezzenek, mert fontos, hogy a buszon mennyi helyünk van. Tehát esetleg, hogyha nem jönnek elegen, akkor másokat fogunk hívni, és később már nem lesz lehetőség arra, hogy jöjjenek. Jó? Tehát szeretettel kérem a testvéreket, hogy gondolják meg, bárkinek van kérdése, forduljon hozzám bizalommal. Szeretettel hirdettem, hogy május 20-án újra bekapcsolódnánk a Szeretet Híd alkalmába, Juhász Zsófia református szeretet otthon őrbottyánban oda mennénk segíteni. Még formálódik, hogy mit fogunk csinálni, de az biztos, hogy innen 9 órakor 9 órakor indulnánk, majd fogok küldeni jelentkezési lapot, autóval mennénk, hogy kinek van fölös helye, kinek van helyre szüksége. A Őrbottyáni otthonba fogyatékossággal élőkről gondoskodnak, középsúlyos és súlyos fogyatékosokról gondoskodnak, mi pedig lehetőséget kapunk arra, hogy a Szeretet Hídnek a keretében mi is kifejezzük irányukban a szeretetet. A istentiszteletünk végén a záró éneket énekeljük, ez pedig a 261. dicséret, egy nagyon régi ének, Balassa Bálintnak az éneke, vagy hát a versére íródott, a Szent vagy Örökké Atya Úr Isten kezdetű dicséret a dallama. Ez pedig így kezdődik, kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam. Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.